Istenünk, köszönjük azt, hogy újból itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy vágyat adtál szívünkbe, hogy eljöjjünk. Köszönjük ezt az ünnepet, amit folytathatunk, és reméljük, hogy nem lesz ma vége, hanem egész évben minden nap ünnepelhetjük. Kérlek, ismétlítsd meg szívünket, hogy befogadjuk a te ígédet. Kérlek, áldj meg minden ige szolgálatot azért, hogy ne mi magunk szóljunk, hanem te tudj általunk szólni. Kérlek, segíts meg, hogy így tudjon eltenni ez a mai délután. Amen.
Amen.
Drága gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, Istenünk áldott igét ez ünnepi alkalommal. Efézus beliekhez írott levél 4. részéből olvasok, az 1. verstől a 10. versig. Kérlek azért titeket, én ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, melyel elhivattattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymás szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek köteléiben. Egy a test és egy a lélek, miképpen elhivatástoknak egy reménységében hivattatok is el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Ez okáért mondja az írás, fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mit jelentene más, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire. Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb mindenegeknél, hogy mindeneket betöltsön.
Délutánnak azt a gondolatot adták, hogy a lélek egysége. Mit is jelent a lélek egysége? Valaki nagyon szépen megfogalmazta, és az így hangzik. Amikor rádöbbenünk arra, hogy Krisztusban egyek vagyunk, egy a hitünk, és egy a szándékunk. És pedig Krisztust megélni a világban. Mi a mi feladatunk? Krisztust megélni a világban. Ahogy ezen gondolkoztam, az jutott eszembe, hogy ezen a földön mi csak vándorok vagyunk. Mai szóval, szóhasználattal élve kirándulunk egyet. Egyik gyermektől megkérdezték, hogy mit jelent a kirándulás. És ő azt mondta, fogom a dolgaimat, és kiindulok a házból, kimegyek az előszobába, onnan ki a teraszra, körbejárom a kertet, és ha elfáradok, visszajövök a házba. És édesanyám, ő is elmegy kirándulni. Utánam jön, és mindent összeszed, amit én ott hagytam. Így látom én is valahol a mi életünket. Vándorok vagyunk, haladunk ebben a világban. Valamit teszünk. Nyomot hagyunk magunk után. És itt van a mi mennyei atyánk, aki követ minket. És ha valami rosszat tettünk, akkor az helyrehozza. Ha hozzá fordulunk, és megkérjük, hogy segíts meg, akkor megsegít. Ha elesünk, átkarol és felemel. Ott van mögöttünk. Bármit teszünk, bármit kérünk, mindig ott van. Ő az első. Ez a szoros kapcsolat kell az, ami jellemezze a mi életünket. Úgy, ahogy a gyermek a szüleivel, az édesanyjával, úgy nekünk, ami mennyei atyánkkal. Bármit teszünk, bárhova megyünk, bármi történik velünk ebben a világban, ez a szoros kapcsolat, ő mindig ott van velünk, és tudjuk azt, hogy számíthatunk rá. A mi feladatunk az, hogy beszéljünk Isten fenséges dolgairól. Fel is szeretném olvasni a Cselekedetek 2:8-11-et. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amit a mi nyelvünkön beszélnek az Isten fenséges dolgairól. Tegnap olvastunk ezt az ige töredéket, és azóta foglalkoztat. Ugye a Szentlélek kitöltetéséről beszélünk. Ezt ünnepeljük most. Akkor az apostoloknál megjelentek a tüzes nyelvek. És ez lett az eredménye, hogy ők beszéltek az Isten hatalmas dolgairól. Szerintem ők nem vártak azt, hogy mindenki megértse azt, hogy mit mondanak. De azt igen, hogy az, ami bennük van, az, ami foglalkoztatja őket, azt elmondják a mellette levőnek. És Isten megáldotta annyira őket, hogy mindenki értette a saját anyanyelvén. Mit jelent ez számomra? Azt, hogy bárhova megyek, bármit teszek, az legyen a fontos számomra, hogy beszéljek Jézus Krisztusról. Beszéljek Isten felséges dolgairól. Miről? Hogy mit tett az életemben? Hogyan változtatta meg az életemet? Mi voltam, és mivé lettem most? Igen, ez a mi feladatunk. Hogyan járunk a mindennapokban? Hogyan megyünk be dolgozni? Hogyan megyünk el barátainkhoz? Ha találkozunk egy ismerősünkkel, azon kívül, hogy szia, hogy vagy, beszélünk-e másról is? És ha másról beszélünk, Krisztusról beszélünk? Magamba fordultam, és meg kell valljam a testvéreknek, hogy sajnos az én életem nem ilyen. Meg kell változnom, hogy ez legyen a fontos. Beszéljek Krisztus csoda dolgairól. Mi ma hogyan kaphatunk szent lelket? Ez a következő lépés. Ugye az apostolok megkapták. Mi hogyan juthatunk hozzá? És fel szeretném olvasni a Lukás 11:13-at, mert nagyon világosan látható benne. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kéri tőle? Tehát hogyan juthatunk hozzá? Ha kérjük. Tegnap délután erről volt szó. Mi emberek szeretünk jót tenni azokkal, akiket szeretünk. Gyermekeinknek, családjainknak, barátainknak szeretünk mindig a legjobbat adni. Ugyanezt szeretni mi mennyei atyánk is. A legjobbat szeretné adni nekünk, csak el kell kérjük tőle. És úgy olvastuk, hogy szent lelkét adja azoknak, akik kérik tőle. És ha megkaptuk a szent lelkét, akkor tud velünk tovább foglalkozni. Akkor tudunk tovább haladni ezen az úton, amin járunk. Hogyan lesz tovább? Ismét egy másik gyereket megkérdeztek, hogy honnan tudják a tévében azt, hogy milyen időjárás lesz holnap. És az volt a válasz, hogy van egy papír, és a bácsi felolvassa. De neki otthon az anyukája ráírta, hogy milyen idő lesz holnap. És úgy látom én is, megkaptuk a Bibliát. Jézus Krisztus megmutatja nekünk azt, hogy mi lesz holnap. Mi a következő lépés? Hogyan tovább? csak olvasnunk kell. Csak személyes kapcsolatban kell legyen velünk. És mi folyamatosan kell imádkozzunk. Kell olvassuk az igét, hogy megértsük, mi a következő lépés, mi a feladatunk, hogyan tovább. Az, hogy mi lesz holnap. És hogyan tudjuk ezt megélni? Akkor, hogyha Krisztust megéljük a világban. És szeretném azt, hogyha ez lenne a mai délutánunk fő gondolata. Krisztust megélni a világban. És ne maradjon ez ma délutánra, hanem a következő napokban, hetekben. Ez legyen a mi feladatunk. Ez legyen a célkitűzésünk. Megéljük Krisztust a mindennapokban. Amen. Most kérjük az énekar szolgálatát, és utána Nagy Zsuzsánna testvérnőt hallgatjuk meg.
Lélek esedezik, érettünk kimondhatatlan forrátkodásukon. eszünkbe juttatja a végeiket. Utána az úgy megvigasztal bennünket. Hát, hogy a Szentléleknek meg ez a neve is van, hogy vigasztalom, ez az érzi meg, azt tapasztalja meg legjobban, aki közel van az Úrhoz és nyomorúsághoz, vagy éppen kísértésben van. Megtapasztalja, hogy milyen vigasztalást megbátorít, új erőt jönt a szívünkbe, a hit harcaira, küzdelmeire, hogy menjünk tovább. Eszembe jutott így élmény, így ahogy a testvérek énekeltek. Azt mondjuk, hogy kérjük a Szentléleket, mert kétség nélkül adja az Úr, hogyha kér. Azt mondta az én édesanyámnak, egy kedves testvér már az Úrnál van, hogy mikor a testvérnél tiszta edénybe akarja, hogy a tej tisztán maradjon, milyen edénybe töltik. Hát azt mondja az édesanyám, kiporáltam az edényt. Na nekünk is csak úgy tölt be az Úr bennünket, ha elég meg tud tisztítani. Meg tudunk alázkodni, ki tudjuk tárni a szívünket úgy, ahogy van, hogy megtisztítson, megszentelje, akkor aztán bejtőt az ő lelkéhez. Aztán lehetünk hűséges, bizonyságterelők a családba, a szomszédokba, a piacon, mindenütt, ahol megfogjuk. Akkor még ha nem beszélünk is, beszél a maga viselet. Meg a szemeket. A bizonyságot teszem rólunk, hogy mi az úgy gyermekei vagyunk. Az még a kívánságom úgy a magam számára, mint gyülekezetünknek minden egyes tagjára. Szeressük meg az ígét. Mert ha az ígét megszeretjük, már kicsi korban a gyermek itt, meg úgy, ahogy nőnek tudnak olvasni. Annyi sok áldást nyernek, majd öreg korban. Mert én ezt tapasztalom. Az Úr megadta azt a kegyelmet, hogy nem tudok aludni. Úgy egy órakon, két órakon már felébredek. Csak akkor nem kell orvosság, semmi, hanem csak elkezdek imádkozni. Elkezdek énekelgetni úgy lélekben, hogy tudok. Egyik ének jut a másik után eszembe hoztam. Egyszer csak azon veszem észre magam, hogy elaludtam. Aztán ezt azt tudja megcsinálni, hogyha engedelmeskedünk az Úrnak, a Szentlélek elvezet minden igazságot. Ez a vágyom, óhajom, hogy az egész gyülekezet ragaszkodjunk nagyon az Úrhoz, szeressük az ígét, hogy életünk benne legyen elrejtés közben, hogy teljes szívvel féljük az önedét, hogy az ő áldását adhassa személyesen, családilag, gyülekezetileg az életünkbe. Amen.
Kérjük szépen a zenekar szolgálatát, utána Baricsán Magdolna és Bányai Petronella szolgálatát hallgatjuk meg. Thank you.
sérültem, imádkoztam is, és kértem az Urat, adjon olyan verset, ami nem olyan megszokott, ismerős már nekünk a pünkösdel kapcsolatban. Találtam is egy verset, ami az ébredésről szól, és akkor megálltam és gondolkoztam, hogy sokszor imádkozzuk és kérjük itt a gyülekezetbe és otthon is, hogy adjon az Úr ébredést, megtérést. De vajon mi is ennek az akadálya? És akkor úgy jött nekem a gondolatomban, hogy az az akadály, hogy elő akarom írni Istennek, vagy elő akarjuk írni, hogy milyen formába adja azt. De ez nem úgy megy, hogy hogy akarjuk, és a versem is erről szól, hogy Isten úgy adja, ahogy ő azt jónak látja. Én szeretném, hogy az én életembe is újból munkálkodjon Szent Lelke által, és ha kérjük, engedjük is meg, hogy tegye ezt meg. Akkor jön el, ha fájni kezd majd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél. Majd, ha bevallod végre, hogy sosem voltál igazi keresztjén. Ha fájni fog, hogy annyian vannak, kiket megejt a tévhit, a lélek imára indít, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha bűnné lesz a bűn, a Golgotához sírva érkezel, letenni ott mind keserűn, nem alkudva testtel és vérrel, majd, ha hálát adsz Jézusért, a döntésed így végleg megérik, és dolgozik benned a lélek, és megtisztít a drága vér, akkor jön el az ébredés. Majd, hogyha jobban érdekel, kik ők, akik vetnek, aratnak, közzéjük állsz, és nem leszel olyan fontos magadnak, mert látod már a tájat itt, amely aratásra fehérlik, Isten lelke munkára lelkesít, akkor jön el az ébredés itt. Amen. Thank you.
Hát ezelőtt két héttel eszembe jutott akaratlanul is a Gárdonyi Géza regény, az Egri csillagok, amikor az egyik török munkatársunkkal ültem egy asztalnál, Balatonszemesen voltunk egy konferencián, a gyermekmissziónak a közép-európai konferenciáján, és a testvérünk is hivatalos volt Törökországból, és hogy beszélgettünk, eszembe jutottak azok a háborús jelenetek, és íme az Úr elhozta, hogy egy asztalnál és egy Istent imádva találkozunk és beszélgetünk, és ővel szeretettel köszönti a gyülekezetet, és különösen azokat a gyerekeket, akik két évvel ezelőtt a táborban voltak, és olyan nagy lelkűen adakoztak Törökország számára, biztosan emlékeztek még rá, nagyon meghatotta az, amikor elmondtam, hogy milyen lelkesedéssel gyűjtöttek a gyerekek azért, hogy az evangélium eljusson a törökországi gyerekekhez is. És ki akarta fejezni az ő köszönetét és háláját, hogy Isten ilyen formában is munkálkodik. Aztán itt az előbb eszembe jutott, a testvérünk elmondta, hogy ő Izmirből való, a régi Szmirna, de a mai Izmirhez tartozik a régi Efézus is, mert olyan nagy kiterjedésű lett már ez a város, körülbelül 3,5 milliós lakosú ez a város, különben Törökország egy nagyon nagy ország, 72 millió lakosa van, és Isztambulban, a fővárosban körülbelül 12 millió ember lakik, több mint egész Magyarországon, és tehát ilyen nagy kiterjedésűek ezek a városok. De amikor elmondta, hogy milyen nagy a szellemi sötétség és szomjúság, akkor ez mindannyiunkat meghatott. És hogy Efézusról is beszélt, most eszembe jutott, hogy az efézusi levélből volt olvasva az ige, az az első találkozás, amikor Pál apostol elment Efézusba, és meglátogatta az ottan alakult gyülekezetet. És mit kérdezett Pál apostol az efézusiaktól? Vettetek-e szent lelket, minek utána hívőké lettetek? És az ő válaszuk nagyon egyszerű volt, és azt mondták, hogy hát mi még azt sem tudjuk, hogy vagyon-e, van-e szent lélek, nekünk eddig nem mondta senki, akkor szembesültek ezzel a kérdéssel. Hát ma most már talán senki nem mondaná a gyülekezetben közülünk, hogy hát azt sem tudom, hogy van-e szent lélek. De ha megkérdezzük újból ezt a kérdést, vettetek-e szent lelket, minek utána hívőké lettetek? Talán nagyon kevesen tudnánk elmondani konkrétan, hogy hogyan éljük át, vagy hogyan éltük át a Szentlélek Isten munkáját az életünkben. Volt olyan idő, amikor én is tusakodtam és könyörögtem azért, hogy Isten olyan formában adja a szent lelket az én életembe is, hogy az én nyelvem is elforduljon, és különféle nyelveken szóljak, legalábbis úgy imádkozzak, és ezt kértem az Úrtól, hogy mennyire volt ez helyes, vagy nem, akkor azt kértem, Uram, ha akarod, akkor add meg nekem. És úgy, ahogy visszatekintek, ennek a tapasztalatnak volt egy nagy áldás az életemre nézve. Mert azt tanultam meg, hogy mikor a Szentlélekért imádkozunk, és azt kérjük, hogy a Szentlélek töltse be az életünket, akkor lényegében azt kérjük, hogy vegye át az uralmat az életünk fölött. Úgy, ahogy egyeseknek a nyelve elfordult, és kibeszélhetetlen nyelveken kezdtek imádkozni, Isten ezt nekem nem adta meg, de ebből azt tanultam meg, hogy nem csak a nyelvünk, hanem az egész életünk át kell forduljon, át kell hangolódjon. Isten szent lelke vegye teljesen uralmába az életünket. Szombaton beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy milyen csoda is történt pünköskor, amikor kiálltak az apostolok prédikálni, és mindenki a saját nyelvén hallotta az ige hirdetést. Hol történt a csoda? Péter vagy az apostolok nyelvén, vagy pedig a hallgatóknak a fülében történt a csoda? Vagy menet közben? Hát jó egy kicsit gondolkozni erről. A gyerekek azt a választ adták, hogy az emberek fülében történt a csoda, mert egy prédikált, és mindenki hallotta a saját nyelvén, tehát valószínű ott kellett történnie a csodának. Mégis azt kell mondjam, hogy ha csak ott történt volna csoda, nem lett volna elég. Itt is csoda kellett történjen. Hogy az a nyelv úgy szóljon, hogy Isten lelke használja fel. ebből azt szeretném csak kiemelni, testvérek, hogy amikor a Szentlélek Isten munkálkodik az életünkben, akkor a fülünk is, a szemünk is, a nyelvünk is teljesen áthangolódik Istenre. Amikor Isten lelke kezd uralkodni az életünkben, áthatja az ő az életünket, áthatja az ő jelenléte, és olyan nagy szükség van erre. Tudunk-e erről beszélni? Amikor Isten lelke használja a beszédünket, átformálódik a jellemünk, és ugyancsak itt a negyedik részben mondja Pál apostol, miután beszél a sok bűnről, ami előfordulhat az emberek életében, azt mondja, meg ne szomorítsátok a Szent Lelket. Amikor az életünk nem formálódik át, azt jelenti, hogy megszomorítjuk a Szent Lelket, és szomorúan magunkra hagyhat. Visszatérve Efézushoz, és testvérünk elmondása szerint még annyit szeretnék kiemelni, hogy Isten Szent Lelke bölcsességet is ad, a bölcsességnek a lelke. És elmondta, hogy hogyan igyekeznek szolgálni abban az országban, ahol tilos az evangelizáció. Tilos egy plakátot kiragasztani a hivogatás az evangelizációra. Nekünk már annyira természetes az, hogy ide-oda ragaszgatunk, hogy postoládákba teszünk, de ott ez tilos. És a Jóisten adott bölcsességet nekik, és azt mondja, hogy van Törökországban valami, ami szent, amit mindenki elfogad. Amúgy a török mentalitás az, hogy ha valaki nem muzulmán, az nem is török. Ha keresztény, az már nem török, és a 72 millióból körülbelül 3000 keresztény ember van ebben az országban. És elmondta azt, hogy a törökök előtt az Ararát hegy és a bárka egy szent dolog, sérthetetlen. Azt mindenki elfogadja, mint szimbólumot. És a Jóisten adott nekik egy ilyen gondolatot, hogy egy TV csatornában egy gyermekműsort indítsanak el, és az a címe, hogy a bárka üzenete. A bárka üzenete. Amúgy a muzulmánok is elfogadják ezt, és senkiben nem jelent gátot vagy akadályt, hogyha a bárkáról hal. És most készülnek a felvételek, egy ilyen drámai előadás a gyerekek számára. A testvérünk lesz Noé, aki majd az üzenetet, a leckét mindig elmondja a gyerekeknek. Imádkozzunk azért, hogy a Jóisten használja fel a bárka üzenetét Törökországban. Ha eszünkbe jutnak testvéreink, kérjük az Urat, hogy az ő szent lelkét árassza erre a népre is, amelyik a múltban olyan sok kárt tett Európában, vagy a kereszténységben mondhatjuk, de felhasználta, ostorként használta éppen velünk szemben is ezt a népet. De Isten könyörüljön meg rajtuk, és adja meg azt, hogy egy ilyen kis televízió műsor által is szólítsa meg az embereket, a gyermekeket, a szüleiket. És még annyit végén, hogy azok a testvérek, akik még jártak itt a gyülekezetben, ők is szeretettel köszönték a testvéreket, különösen Máki és Ruth Albániából, akik körülbelül 2 éve voltak ők is közöttünk, nagy szeretettel gondolnak ránk, és köszöntik a gyülekezetet. Amen.
A felolvasott igében, ugye, ahogy testvérünk mondta, a igének a címe a lélek egységében, vagy a lélek által munkált egység. És Pál apostol, aki úgy mondja magáról, hogy fogoly az Úrban, a Biblia magyarázóknak a nagy része egyetért abban, hogy az ő fogságának, római fogságának az első felében, vagy az első felvonásában írta ezt a levelet, az efézusi levelet, és a kolossé beliekhez írott levelet ugyanabban az időben küldte el a testvéreknek. Az efézusi levében Pál apostol az első három részben kifejti azt a csodálatos munkáját a Jóistennek, ami a bűnös embernek az életébe végbe megy, és amilyen helyzete van Krisztusban. Úgy zsidónak, mint görögnek. Emlékeztek a második részben, hogy ő az, aki a két nemzetséget összehozta. A két nemzetséget, a zsidókat és a nem zsidókat összehozta Jézus Krisztusban. És amikor a negyedik részben elkezdi egész a hatodik részt beszélni vagy írni az ő levelét, akkor azt írja le, hogy ez a két nemzetség, meg az a sok nemzetség, aki megtalálta az ő helyét Jézus Krisztusban, megtalálta az ő örömét Jézus Krisztusban, hogy tudja ezt átadni másoknak, amiről Kovács Barna testvér is beszélt egy picit. Tehát a gyakorlati életben hogy működik az, hogy én megbékéltem Krisztussal? Hogy működik az, hogy Isten nekem bűnbocsánatot adott? Hogy működik az, hogy az üdvösség nem cselekedetekből van, hanem hitáltal, Efézus 2:8, hogy senki se dicsekedjék? Hogy működik ez, hogy ezt az üdvösséget, ezt a krisztusi újjáteremtettséget, ezt a lehetőséget érthető módon, megfogható módon, megtappintható módon átadjuk embertársainknak. És átadjuk a családban, emlékeztek, Megyezési testvér beszélt a mennyegzőről, Budai testvér arról olvasott az 5. rész 22. versétől, ugye a klasszikus igét, a házassággal kapcsolatosan. Hogy működik a házasságban ez az új élet? Amikor a férj úgy szereti a feleségét, mint Krisztus az egyházat, és amikor a feleség úgy engedelmeskedik az ő férjének, mint az egyház Krisztusnak. És hogy dolgoznak együtt, hogy egymás javára legyenek Krisztusban, és hogy megtisztuljanak minden sömörgéstől és minden bűntől és minden ilyen félétől, mondja ott Pál apostol, és akkor a vége felé azt mondja, felette nagy titok ez, én nem is a házasságról akartam beszélni, hanem Krisztusról és az egyházról. Tehát, drága testvéreim, Pál apostol, majd itt a szolgákról van szó, hogy a szolgák az urak felé, és az urakról van szó, vagyis a mai nyelven a munkaadók, vagy a munkáltatók, hogy tudják átadni ezt az új életet, hogy tudják a munkásaik, a főnökeik, a hatóságok elé élni ezt a Krisztust. És ezzel kezdi Pál apostol, mielőtt beszélne a házasságról, és beszélne ezekről a dolgokról, először elmondja, hogy a gyülekezetnek milyen lelki állapotba kell legyen, és a gyülekezeti tagoknak, hogy hitelesen, és milyen óriási dolog és nagy csoda, hogy a mindenható Isten, aki mindenek fölött van, úgy olvastuk itt az igében, akiről azt írja a Róma beliekhez írott levélben Pál apostol, hogy kifürkészhetetlenek az ő útjai, ez a mindenható Isten lakozást vesz bennünk a Szentlélek által, és bennünk bűnös, de megváltott emberek, de úgy kifejezi magát, hogy a mi embertársunk, aki Isten káromló, Istentől elfordult ember, mint amin mi is voltunk, az meg fogja érteni az Istent, és meg fog térni a jó Istenhez, vagy meg fogja érteni az Istent, és tudatosan elutasítja, hogy az Isten ítéletét majd úgy vonja maga után, hogy szembesült a jó Istennel, választási lehetősége volt, és azt mondta, nekem nem kell. A másik pedig szembesült a jó Istennel, egy-egy hívő ember, egy hívő csoport által, és azt mondja, nekem ez kell. Pál apostol erre utal itt, hogy a hívő gyülekezet hogy tudja azt megtenni, hogy olyan hitelesen élje oda a Krisztust az emberek elé, hogy az emberek azt mondják, igen, ez nekem kell, a mindenható Isten. Nem a baptista gyülekezet, nem a református, nem a pünkösdista, nem a lelkipásztor, nem az karmester, hanem Isten. Ezeknek az embereknek az Isten. Nekem nagyon kedves az, ahogy Pál apostol itt megszólítja a testvéreket, és azt mondja, én, aki fogoly vagyok a Krisztusban. Pál apostol börtönbe zárta, mert Pál apostol annyira megalkuvás nélkül, kompromisszum nélkül élte az emberek elé ezt a Krisztust, ezt a szeretetteljes, kegyelmes, igazságos és ítélő Krisztust, hogy annyira idegen volt a környezetének, hogy a börtönbe tették őt. És onnan a börtönből kéri a testvéreket, hogy legyetek, járjatok úgy, ahogy illik a ti elhivatástokhoz. Drága testvéreim, azt hiszem, hogy nem fölösleges az, hogyha Isten e pünkös napján újból eszünkbe juttatja, hogy nekünk elhivatásunk van erre a világra. Nem egy hobbi, nem egy alkalmi szórakozás, hanem egy Istentől való csodálatos megbízatás. Ami körülményeinktől függetlenül, templomainktól függetlenül, függően és függetlenül, bárhol találtatunk, ez a elhivatás a miénk. Hogy Isten a Szentlélek által megmagyarázza magát a bűnös embernek. És ezt szeretné tudatosítani bennünk. Kedves gyermekeinknek egy része el kellett menjen már az iskolába. Másik része nem kellett elmenjen. Aki már elfogadta az Úr Jézus személyes megváltójának, az nem csak azért ment iskolába, mert muszáj menni, hanem ő benne, mint gyermekben, aki elfogadta az Úr Jézus Krisztust, azaz elhivatás tudat, amit gyermeki szinten megél, az benne van, hogy a tanítónének, az óvónének, a tanítóbácsinak, vagy a tanárodnak elmondja, hogy ma pünkös van. Ismerünk már ilyen gyerekeket, hogy az óvodába megszégyenítették a szülőket. Úgy beszéltek az óvodába az Úr Jézusról, meg a vasárnapiskoláról, meg a vasárnapiskola történetről, mintha otthon lettek volna. És a tanítónéni mondjam úgy, hogy el volt képed, vagy mit beszél az a gyerek, és mondja a szülőnek nagy megilletőben, tessék elképzelni, hát ez itt prédikált ez a gyerek. És a szülő, ha jó hívő volt, örvendett, ha nem szégyelte, hogy kitette magát ez a gyerek. De egyet tudott. Egyet tudott. Neki van egy elhivatása. Így mondta az édesapja a vasárnapiskolába, így imádkozott, így bőtölt az ő édesapja és az ő édesanyja, és megmondta, kisfiam, nem muszáj, de ha az Úr Jézus szeret téged, akkor mondd el. És én mondta. Megértette azt, hogy alkalmas és alkalmatlan időben. Pál apostol azt mondja, én, aki fogoly vagyok az Úrban, kérlek titeket, hogy elevenedjen meg a Szentlélek által bennetek, hogy nektek, elsősorban nektek, mint hívő embereknek, és itt újjászületett hívő emberekről van szó. Az utóbbi időben olvastam könyveket, meg olvastam, beleolvastam könyvekbe ide is, oda is, amoda is. Azt vettem észre, hogy kivétel nélkül egyik könyvnek is, másik könyvnek is, harmadik könyvnek is a szerzője, ha nem volna elég valakinek a Biblia, azt írja, hogy az új szövetségi gyülekezet megtért és újjászületett gyülekezetbe beépült emberekből áll. És ebből nem engedhet Isten semmit. Nem engedhet Isten semmit. Mert csak ezeket az embereket tudja összehozni a lélek által, és meglátjuk, hogy mégis mennyi baja van, vagy mennyi dolga van Istennek az ilyen emberekkel is. Tehát arra szeretném a magamat is, és mindannyiunkat biztatni, Isten tudja, hogy mennyit lehet nekem ezt még tenni ezen a földön, de az utóbbi időben még jobban megtapasztaltam, nincsen olyan hely, és nincsen olyan ember, akinek ne lehetne Jézusról beszélni, vagy ne lehetne jelét adni, hogy nekem hivatásom van feléje. És tudom, hogy ti is megtapasztaltátok. Nincsen olyan hely. Nincsen olyan hely, olyan alkalom, ahol Jézus Krisztus ne lenne szalonképes. Az a rendőr, aki megállít, mert gyorsan hajtottál, az egy jelölt arra nézve, hogy bizonyságot tegyél az Úrnak. Na ezért nem kell gyorsan hajtani. Úgy is lehet találkozni a rendőrökkel. Mert a rendőrök valakinek a szomszédai, valaki hívőnek az ismerősei, és úgy is lehet találkozni. De ha mégis gyorsan hajtottál és megállított, az egy ember, akinek beszélhetsz az Úr Jézus Krisztusról. Ha próbálod lekenyerezni, ha próbálod el, akkor olyan a bizonyságtevése. Ha pedig azt mondod neki, kedves Uram, vétkeztem, megérdemlem, hogy megbüntesse. Itt van a pénz, vagy itt vagy, vagy írja meg azt a levelet, vagy amit meg kell írni, de én vétkeztem. Hívő ember vagyok, sajnálom, hogy önnek gondot adtam, és akkor elmondod, ha van annyi idő, hogy az Úr Jézus szereti önt, és szeretném, ha megengedni, hogy imádkozzak. Hogy a jó Isten áldja meg, hogy a jó Isten az életét mentse meg, és én nem találtam egy rendőrt se, aki ezt ne engedte volna meg. Egyet se mondta, lászom a domnőnek, nem tímpjó de rugacsúni. Én egyet se találtam. Nem találtam egy orvos se, nem találtam egy ápolót se, nem találtam egy iskola igazgatót se, nem találtam senkit, nem találtam egy utcagyereket sem, egy hajléktalan se, aki elutasított volna. Mert hivatásunk van. Mert hivatásunk van. Hivatásod van az üzlettársad, hivatásod a munkatársad, hivatásod van felé, gyermeked felé, családod felé, hivatásod van. Járjatok méltóan az elhivatáshoz. Azt mondja a Jóisten igéje. Tehát pünkösd napján a Szentlélek azt eleveníti fel. Miután megtapasztaltad és megérezted, hogy Jézus Krisztus a Szentlélek által. Mert arról van szó, kedves testvéreim, hogy a Bibliába éljek most ilyen modern kifejezéssel, talán nem áll jó az én számba, de mégis fogadjátok el, vagy nézzétek el. Bárhova klikkelsz be a Bibliába, a Szentlélek mindig Jézusra mutat. Mert a Szentléleknek az a hivatása, hogy Jézusról a lepet lerántja, és megfejtse önmagát. Isten megfejtse önmagát nekünk a Szentlélek által. Ez, és ma délután is, és délelőtt is, és a tennap is, ezt akarta jó Isten. Engedni akarta, vagy segíteni akarta Jóisten gondolkozni, végigmenni. Szeretett volna Jóisten felemelni minden emberi gyarlóságon, minden kenyér gondon, minden betegségen, minden más egyében, az énekkar botlásán, vagy a lelkipásztor szóbeli botlásán, fölül akart emelni, és akart a Szentlélek ott a szíved mélyén serkenteni, hogy megváltottalak, drága gyermekem, drága leányom, megváltottalak, megmostalak, örök életet adtam, felírtam neked az életkönyvébe, betöltöttelek szent lélekkel, betöltöttelek önmagammal, hogy másokat is abba a dicső országba segíts, ahova te menendő vagy, mindjárt beszélek egy kicsit erről is, az élő reménységről. Ez a pünkösd, ez a pünkösdnek drága hívása, a pünkösdnek drága mondása. És nem csak annyi, hogy imádkozunk azzal az emberrel. És nem csak annyi, hogy megnyugtatjuk a lelkiismeretünket, hogy hát imádkoztam a rendőrrel, és akkor elmondom a szószékről, hogy hát a mások vagy még jobban megutáljanak, vagy dicsekvőnek találjanak. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy bennem és bennünk annyira betöltött a Szentlélek, hogy az embereknek szeretnénk azt, hogy valahogy tudomásul vannak, hogy az ő bajaikra van megoldás, van orvosság, egyedül Jézus Krisztusban. És úgy gondolom, és úgy látom az arcukról, bármennyire is munkanap után vannak valakik, és fáradtak lehetnek, az arcukból úgy látom, hogy a Szentlélek most ezt a tüzet gerjeszteti bennünk. Azt mondja itt az apostol, hogy ezt úgy tudja tenni a gyülekezet, hitelesen, ha a lélek, a Szentlélek egységében él. És itt elmond, vagy 7 dolgot, ami miatt, és aminek segítségével a Szentlélek egységre hozhatja azokat az embereket, akiket megváltott. El szeretném mondani, borzasztó, ördögi kísérlet egy vallásos csoportot összehozni emberiesen, hogy a jó Isten bemutassuk. Borzasztó, ördögi kísérlet az újjászületett embereket hozza össze az Isten arra nézve, hogy hitelesen képviseljék a jó Istent, és hitelesen legyenek tanúi Jeruzsálembe, Judeába, Samáriába és a végső határáig. Nézzétek meg, hála jó Istennek, milyen színesek vagyunk itt. Van 80 éves ember, 86, Mihály testvér, mennyi? Itt van Mihály testvér? 86. Vannak 5 évesek, 6 évesek, vannak 10 évesek, vannak 15 évesek, vannak egyetemet végzettek, vannak 7 osztályosok, vannak 4 osztályosok, vannak férfiak, vannak nők, és ha még bejönne egy néger is, akkor az is itt volna, ha bejönne egy török, az is itt volna, és mások bejönnek, és ezeket összehangolni a Szentlélek által, csak a Szentlélek tudja. Ezeket összehangolni a Szentlélek által, hogy egy sípot fújjanak, hogy a lélek sípját fújják, és abból a lélek hangja hangozzék, és az Isten mennyei üzenete hangozzék, ez csak az Isten tudja, a nagy karmester. Látom a karmestereket, akinek jó füle van, remélem minden karmesternek jó füle van. Remélem minden karmesternek jó füle van, és észreveszi, ha az alt, vagy a tenor, vagy a szoprán, vagy a basszusban valaki falcsot énekel. Máskülönben ez az Isten ajándéka, ha valakinek ilyen érzékeny a füle, de akinek nem ilyen, ne legyen karmester. De nem erről akarok beszélni. Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és ő int be ennek a csodálatos énekkarnak. Ennek a csodálatos megváltott seregnek Jézus Krisztus. És 7 dolgot mond Pál apostol, erről 7 vasárnap kellene egymás után beszélni, ezért én megpróbálom 5 perc alatt vagy 6 perc alatt elsorolni, hogy milyen alapja van, hogy ezeket az embereket, akik megváltattak, átformálódott az életük, hogy alaposan és alapra helyezve összehangolja az Isten. Azt mondja azért, mert egy test van, tehát Krisztus testébe egy lélek által, 1 Korintus 12-13, egy lélek által mi mindannyian egy testbe kereszteltettünk be, vagyis merítettünk be, akár zsidó, akár görög. Egy testbe. És a gyülekezet nem is egy énekkar, hanem egy élő szervezet, ahol a fej a Krisztus, és a tagok pedig Krisztus testének a tagjai. És ebbe a gyülekezetbe, és ebbe a testbe minden megváltott embernek megvan a helye, és megvan a Szentlélek által való elhívottsága, hogy betöltse egyedül is, de együtt is az ő hivatását. Egy test van, nincs több. Ebbe a Krisztus testébe kell, és old be, merít be, épít be a Szentlélek. Beépíthetett már. És nagyon-nagyon szeretettel, nagyon alázattal szeretném elmondani kedves gyermekeinknek, fiataloknak, kedves hallgatóknak, ha nem építheted be a jó Isten, akkor ezen a délután kérjed, Istenem, én nagyon szeretném, hogy te vegyél a te kezedbe a Szentlélek által, mosd meg a szívemet, a lelkemet, és teremts újjá, építs be a te anyaszent egyházadba, amelynek a feje te vagy, és ahol a tagok pedig újjászületett, megtért újjászületek, megtisztított, és te általad beültetett emberek. Aztán azt mondja itt az ige, egy a lélek, a Szent Lélek. Emlékszem, egyik alkalommal a tanítványok az Úr Jézussal mennek át egyik falun, és nem fogadták a bizonyságtevésüket, és azt mondja egyik kedves tanítvány az Úr Jézusnak, Mester, akarod-e, hogy tüzet kérjünk rájuk? És hozzájuk fordult, és azt mondta, ti nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Egy a lélek. Nincs több. Nincs több, csak egy a lélek, a Szent Lélek, Isten maga, az Atya, Fiú, Szent Lélek, Szent Háromság, egy igaz Isten. Ez az egy Isten van. És a Szentléleknek csodálatos munkája, hogy ebben a borzasztó nagy skálába, amit felajánl és felkínál a világosság angyalának öltözött ördög, te és én megtalálhatom, és rám találhat az egy lélek által az egy és örök igaz Isten. És vele lehet találkozni, és nem tévedsz el. Kettő, három, egy reménység. Nincs több reménység. Reménységgel, hogy is van az az ének? Elfelejtettem. Szemem figyelve kutat, hogy van? Szemem. Igen, szemem figyelve kutat. Figyelve. Arra reménységre. Mikor? Mikor jelenik meg az ég felhői? Mikor lesz az, amikor hív haza? Bármennyire fár az elvállás testvéreimtől, vagy családtagjaimtól, vagy bárkinek fájhat ez, de a hívő ember, akit betöltött az Isten szentelke, szeme figyelve kutat. Nem a pénzre, nem a világ dolgaira, ha bár ez is kerezen a földön. De elsősorban figyelve kutat, mikor jelenik meg. Mert reménységgel várom, hogy elmegyek ő hozzá, és ővel leszek egy örökké valóságon át, mert a lelkem oda vágyik, mert Istenből vétetett az én lelkem. Egy reménységre hivattatok el, nincs több. Az élő reménység meg nem csal. Egy az Úr. Micsoda alap, nincs több. Nincs több. Egy az Úr. Senki sem mondja Jézust Úrnak, csak a Szentlélek által. Itt nem arról van szó, hogy jövel hamar, Uram Jézus. Nagyon szép Biblia verset, ugye, választottunk az Isten tiszteletünk végére. Engedtessék meg, és ne bántódjon meg senki. Csak ugyan arra gondol mindenki, mikor mondja, hogy jövel Uram Jézus, máskülönben lehetne azt egészen mondani, azt a verset, nem kéne kihagyni, hogy hamar. Hogy milyen hamar jöjjön az Úr Jézus, értem. Milyen hamar? Egy az Úr. És őt felmagasztalta, és adott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus Krisztus nevére minden név meghajoljon, minden tér meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Ó, nem szeretném érzelgősen, de a magyar embereknek sem állna rosszul rávágni. Úgy van! Úr! Az Atya Isten dicsősége. Úr az életem fölött. Ő keltett fel ma reggel. Ő ébresztett ma reggel fel. Az ő parancsát olvastam ma reggel. Az ő utasítását olvastam ma reggel a Bibliába, mielőtt elindultam volna a munkába. Ő vele jártam. Ő az Úr. És nekünk egy Úrunk van. Ha erre az egy Úrra figyelünk, lehetséges az egység. Ha egy a hit, vagy jobban ma, ha egy a test, ha egy a lélek, ha egy a reménység, ha egy az Úr, akkor lehetséges ez az egység. Ha egy Úrunk van, és ha nem csak valljuk, hanem annak is tartjuk, és engedelmeskedünk neki, ezeket összehangolhatja Isten. Olyan szervezetté, élő szervezetté, akiket hitelesen kiküldhet a világba. És még van három, egy a hit, itt csak a Judás apostol levelét idézem, hogy tusakodjatok a hitért, ami adatott egyszer a szenteknek. Drága testvéreim, 2009-ben itt Szatmár Németiben, ha valaki megtér igazán ez az egy Úrhoz, akkor az a hit által és a Szentléleknek azt a hitet adó kegyelme által tér ahhoz az Úrhoz, hit által az a minőségű hit, ami adatot egyszer a szenteknek, amely Péter apostolt felkészítette arra, hogy mártír halált haljon Jézusért, aki azokat a mártírokat felkészítette, akik a szurokba mártattak, a forró szurokba az Úr Jézusért. Ez a minőségű hit lakik bennem és benne. Ne értékeld le. Van ilyen hit, ami 2000 évtől errefelé terjed, és a Szentlélek munkája ezt, és az a minőségű hit, ami Pál apostolban volt, aki elmondta hit által azt, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, az a hit munkálkodik benned. Az a hit munkálkodik benned és bennem a Szentlélek által. Dicsőség neki! És egy a keresztség, nem több, nem baptista, nem református, nem ilyen, nem olyan, egy. Ami azt jelenti, hogy Krisztussal együtt meghaltam, ha bemerítnek a vízbe, jelképesen, megtörténik az már lélekben az előtt, és mikor kiemelnek, feltámadtam Krisztussal együtt. Egy a keresztség. Ez azt is jelenti, hogy aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Nem szabad. Nem szabad az embereket csak udvariasságból, jószomszédi viszonyból, nem szabad az embereket becsapni, és azt mondani, hogy több hit van. És több keresztség van. Egy a hit, egy a keresztség. És itt van az utolsó, egy az Isten, aki nem utolsó, hanem az első. Nincsen több mennyország, csak egy. Nincsen több Isten, csak egy. Aki ehhez az egy Istenhez tér, azok olyan alapon vannak. Egy test, egy lélek, egy reménység, egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy Isten, ez a hét. Mint hogyha a tökéletesség száma lenne a hét. Ez olyan alap, hogy akik erre építették az ő hitéletüket, azokat az Isten össze tudja hozni, hogy szeretik egymást, hogy értékelik egymást. Nem egymást, hanem egyik más, egyik a másikban az Istent. És összeforrik velük. És befejezem, vagy oda a következőre térek, ez az egység, a Szentlélek vagy ezt az egységet a Szentlélek gyümölcsei működtetik. És gyorsan elsorolom ezeket is. Az alázatosság. Engedjétek meg, hogy mivel nem tudtam jól magamtól megfogalmazni, valakinek a megfogalmazását olvasom föl az alázatosságról. Azt mondja itt a Jóisten igéje, teljes alázatossággal, és az alázatosságról azt mondja az a valaki, elismerjük a mi semmi voltunkat. Ez ellentétben van az önelégültséggel és az arroganciával. És ha beklikkelsz a Bibliába, és a Szentlélek beklikkel, akkor azonnal az Úr Jézust tárja eléd. Tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És nyugodalmat te találtok a ti lelketeknek. És az alázatosság azt jelenti, én semmi vagyok. Én semmi vagyok. Miért leszabad ennyire értékelni az Isten teremtményét? Nem. De a sátán miatt, a sátán munkája miatt engem tönkretett az ördög. Én semmi vagyok. Ha valaki vagyok, az Úr Jézus áldozata miatt vagyok. Ez ellentétben van az önelégültséggel és az arroganciával. Egyik másik ember olyan fent hordja az órát, és minket is megkísér az ördög, hogy nem éred fel. Még a menésébe is azt látod, hogy a másikat valahol rendkeresi. Egyik másik is fejezi. Tudod? Nem ismétlen. Teljes alázattal. Így ezeket az embereket, mert újjászülettek, ezeket a Jóisten meg tudja győzni, hogy ne arroganciával, nem fennhordott, mondjam úgy, énnel, önelégülten, mint aki mindenkinek osztogatja a tanácsot, hanem megalázkodva az Isten előtt. Ha az Isten nem ment meg, ha az Isten nem könyörül rajtam, ha az Isten nem bocsátja meg a bűnömet, ha az Isten nem engedi, vagy nem segít, hogy meghalljak a bűnnek s a régi életnek, akkor én semmi vagyok, semmi jót nem tehetek. Teljes szelídséggel, teljes alázattal és szelídséggel. A szelídségről azt jegyeztem meg, lázadás nélkül alárendeli magát Isten bánásmódjának, botrán, bosszú nélkül az emberek barátságának. Alázattal, hűséggel, mélységes bizalommal alárendeli magát az Isten bánásmódjának. Ugye milyen sokszor másképpen bánik velünk az Isten, mint ahogy gondolnánk. Alázattal elfogadom, háladással elfogadom azt a bánásmódot, ami a szerető édesatyám drága kezéből, drága bölcsességéből jön, mert a Szentlélek őt nekem megmagyarázta, átjárta a délelőtt, nagyon élveztem az imaórának a mondani valóját, hogy az ő törvényét véste, vagy írta az elmémbe és a szívembe. Alárendelem magam. Nem lázadok ellene. Nem teszek fel egy csomó miért, nem azt mondom, mennyei atyám, ha így volt kedves te előtted, legyen meg a te szent akaratod az életemben. Ne csak rám gondoljatok, magatokra is. Nektek is van bajotok bőven. Nem kell kölcsön menni bajért. Alárendelem, ez a szelídség. Nem az a szelídség, hogy mindenki felken a kenyérre. Az a szelídség, amikor alárendelem magamat az Isten bánásmódjának és az emberek barátlanságának. És hányszor megtörténik, hogy az emberek kigunyolnak, és te alázattal azt mondod, lesz másképpen is. Van valaki, aki értékel. Van valaki, akit megbecsül az Atya. A következő pedig a hosszú tűrés. Itt pedig azt jegyeztem le, egyenes jellem és türelmes szellem hozzadalmas háborgatás közben. Egyenes jellem és türelmes szellem hosszadalmas háborgatás közben. Egyenes jellem. Nem hajlok meg. Nem hajlok meg. Nabukodonozor kiadta a parancsot, hogy az arany állókép előtt mindenki a Dura mezején térdre boruljon és imádja az arany állóképet. És néhány zsidó ifjú állva maradt, és előhívatták, mi van, mindenki letérdett, csak ti hárman, mi ez a különcködés? És azt mondták, a mi Istenünk meg tud szabadítani, de ha nem tenné is, tudd meg, ó király, mi nem hallunk meg az arany állókép előtt. Egyik másik vallásos embernek nem lehet elmenni az útján, így menni. Egyenes jellem és türelmes szellem. Ez a hosszú tűrés. A hosszanti háborgatás miatt. Mondom, egyik másik vallásos ember így menni, ahogy a szél fúj. Ahol ki lehet, el lehet rendezni a dolgot. Nem tehet követni. Még szemmel se, nem, hogy még utána megy. Így munkálkodik. Így munkálkodik a Szentlélek Isten. Összehozza az embereket Jézus Krisztusban. És befejezem azzal, hogy elszenvedvén egymást szeretetben, vagy eltűrvén, elviselvén. Testvéreim, hadd mondjam azt, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy olyan nehéz egymást elszenvedni. És nehogy azt gondoljátok, hogy itt mindenkit szenvedni kell. Akar egy-két-három ember. Mindenkinek van egy-két-három ember, akit türelmesen el kell hordani. Azt mondta Pál apostol, Dávid, mikor fiatalabb volt, több költeményt mondott, remélem, hogy még egyszer neki ugrugaszkodik, és megtanul egy-egy költeményt. Most is emlékszem a Smirgli testvér költeményét. Jól emlékszem? A Smirgli testvér. Azt mondja Pál apostol, mikor búcsúzik az efézusi testvérektől, az efézusi előjáróktól, az efézusi levélből olvastok. Azt mondja, hogy az én orcámat többé nem látjátok. És az ő nyakába borultak és sírtak. Zokogva sírtak. Főleg azon a szavain mondja, írja az apostolok cselekedetei 20. részében, hogy az ő orcáját nem látják. De azt mondja, az eltávozásom után jönnek közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek anyájnak. Sőt, közületek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, a tanítványokat maguk után csalván. Mi lehet ez a fonák dolog, testvérei? Fonákja a Bibliának. A Biblia színe a dolgoknak, a Biblia színe az életnek, és aki másképpen beszél, mint a Biblia. Fonák dolgokat. Ez okozza a gyülekezetbe a szakadást. És ha nincsenek emberek, akik hosszú türelemmel és szeretettel egyik másiknak az ilyen zavargó embernek nem tudja elszenvedni, szakadás történik. Isten nem szereti ezt. Isten nem akarja ezt. Főleg az újjá született emberek között nem akarja ezt, hanem mivel bízunk és reménységünk van, szerető sajnálattal, talán úgy, mint az Úr Jézus a kereszten azt mondja, Atyám, bocsáss meg, nem fennhéjázol, hanem mély szívbéli fájdalommal, mint aki sajnálat, hogy szegényt rászedte az ördög, pedig újjá született. Atyám, bocsáss meg néki, nem tudják, mit cselekeznek. Kedveseim, bűnkösd van, csodálatos elhivatás. Most kimész, hazamész, az első emberrel, aki találkozol, az az ember, akit Isten elődbe hoz, imádkozni vele, arra, hogy megmentse, mert elhivatásod van. Elhivatásod van, mivel megmentett Isten. Ez a pünköst. Hány pünköst van már a hátunk mögött? Hány pünköst van már, amikor a Szentlélektől, amikor az ébredésről, amikor a Szentlélek tüzéről, amikor az Isten mélységes és csodálatos, magasságos munkájáról beszéltünk, engedjük, hogy kezdje el bennünk a Szentlélek. Éppen ma. Éppen most. Amen. Ó, Sion.